eredményesére találkozó 2012. november 23-a, a szellemi háború 39. rész. De mi van a végén?
Egy nagyon szép jó reggelt kívánok! Sziasztok! Nagyon köszönöm a türelmet, és kezdjük egy imával. Mennyei Atyánk, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és arra kérünk, hogy adj nekünk, hallgassd meg a kéréseinket, válaszold meg a kérdéseinket. Nagyon nagy szükségünk van rád. És nem csak nekünk, hanem az egész világnak. Meg annyi embernek odakint, aki nem tud rólad, aki keres téged, de nem tudja, hogy téged keres, és akik még csak nem is keresnek. Segíts nekünk magunknak élni, és segíts ezt az életet megmutatni másoknak is. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Bár ezek az utolsó pillanatok, szeretnélek titeket emlékeztetni a holnapi Visszavalósághoz konferenciára, amely itt a nagy teremben kerül megrendezésre. A 24-e, igaz, szombat, 10 óra, egy óráig fog tartani. Egy, azt gondolom, hogy különleges alkalom lesz, egy gyakorlatilag hat kis részből összefűződő, teljes üzenet négy előadó szájából, amelynek a célja megválaszolni az élet legalapvetőbb kérdéseit. Amelynek a célja nem más, mint annak az embernek, aki józanul, őszintén próbálja élni az életét, de zsákutcába jutott, de meghiúsult, de eljutott önmaga határára. Vagy csak egyszerűen gondolkodó ember, aki nem képes felszínes, sekélyes válaszokkal megelégedni, aki még egyfajta idealista módon hisz abban, hogy az életnek lehet értelme, lehet célja, aki hisz abban egyfajta, és idézőjelbe teszetében mondom, hogy idealista módon szeretne boldog lenni, hisz abban, hogy létezik igazi szeretet, hogy az élet több annál, mint amennyit a többségünk megtapasztal belőle. Józan kérdéseket fogunk föltenni, és amennyire tőlünk telik, józan igazolható, a valóságban gyökerező válaszokat fogunk adni. És nem csak válaszokat, hanem reményünk szerint megoldást is. Úgyhogy ez egy olyan alkalom, ahova kérlek gyere el te, de hozd el a barátaidat, hozd el azokat az embereket, akiket szeretsz, akiknek a sorsa fontos neked, akikkel törődsz vagy törődnél, ha lenne rá lehetőséged. Mert nem hiszem, hogy többet adhat bármi egy ember életéhez, mint az a tudás, az az ismeret, amiről ez az alkalom szólni fog. Úgyhogy Vissza a valósághoz konferencia. És még valami, hogyha regisztrálsz a visszavalósághoz.hu weboldalon, akkor a rendezvény utána hanganyagot, vagy a videót, vagy lehet, hogy mind a kettőt el tudjuk küldeni neked. Jó, tehát ez is egy lehetőség. Jó reggelt! Van egy előadás, amit több évvel ezelőtt tartottam, az a címe, hogy a végső válasz nyomán. És készülve erre a holnapi napra meghallgattam, gondolkoztam rajta, és az egyik dolog, ami így megragad bennem, az maga ez a cím. A végső válasz nyomán. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó gondolat. Úgy értem, mi emberek gondolkodó lények vagyunk. Olyan lények, akik értelmet keresnek mind abban, amit csinálnak, ami körülveszi őket. És joggal teszik azt. Az emberségünknek, a személyességünknek ez elválaszthatatlan része. Nem mi találtuk ki, egyszerűen ott van. Egy kis gyerek, ahogy nő föl, és az értelme megnyílik, azonnal elkezd egy jövőről álmodni. Elkezdi magát elhelyezni egy nagyobb képben, egy nagyobb világban, annál, mint amekkora az övé. A játékait kivetíti egy csatába, ahol angyalok és démonok, vagy nem is tudom, királyok és királynők, sárkány, és gyakorlatilag egy célt keres, egy értelmet az életében. És ahogyan növünk fel, ez egy darabig megmarad. És aztán egy ponton, ahogy felnőttek leszünk, és az életünk első tapasztalatai, az első, inkább így mondom, hogy keserű tapasztalatai rátszáfolnak arra, hogy ilyen célt és értelmet találhatunk, sokszor leteszünk erről. Azt mondjuk, hogy ezt a kérdést feltenni, hogy mi az élet értelme, hogy mi a végső ok, hogy mi van mind emögött, hogy tényleg van-e egy nagy válasz az életre, erről leteszünk. És azt mondjuk, hogy ez idealizmus. Azt mondjuk, hogy ez egy hiába való gondolkodás. És nem az. És nem az. Csak egyszerűen nem. És azt látom, hogy sokan túl hamar feladják a keresést. Túl hamar lemondanak arról az álomról, amit gyerekként még nagyon őszintén és nagyon mélyen álmodtak. Hogy az élet lehet igazán jelentős. Hogy ők maguk többek egy egyszerű statisztikánál. Csak egy vagy a sok milliárd közül. Igazából egy senki. Igazából egy semmi. Egy gyerek még bevallja, hogy nem akar egy senki lenni. Egy nem akar egy semmi lenni. De felnőttként sokszor megtörünk, és azt mondjuk, de így van. Nem vagyok több nála. És tudod, ezt sokszor mondják olyan emberek, akik nem tartoznak a társadalmunk sikeres emberei közé. Mert hogy a sikeresek biztos nem mondanak ilyet, hisz ők fel tudják mutatni a játékszereket, amiket összegyűjtöttek, a vállalkozást, amit felépítettek, a hatást, amit emberekre gyakoroltak. De ha beszélsz sikeres emberekkel, akkor azt látod rajtuk, hogy a mosoly egy kicsit erőltetett, ami az arcukon van. Hogy az út, amit megfutottak, és a cél, amit elértek, bár valódi, és nagyra becsüljük, és az értéke tényleges, de mégsem megelégítő. A cél, amit elértek, klassz, de nem elég nagy. Az ember szívében az örökké valóság van ott. Az ember szívében van egy egészen zavarba ejtő vágy olyan léptékek iránt, amely meghaladja az emberi nagyságot. Olyan léptékek iránt vagy után sóvárgunk, amelyek számunkra szinte elérhetetlenek. Ha azt mondom, hogy célt szeretnék az életemnek, akkor megkérdőjelezhetetlen célt szeretnék. Abszolút célt. Végtelen. Olyat, amelyről sose derül ki, hogy tévedtem. Ha szeretetet szeretnék, akkor igazából feltétel nélküli szeretetet szeretnék. Olyat, amelyért nem kell mégiscsak megdolgoznom. Amely szeretetben tényleg biztonságban lehetek. De ha rajtam múlik, ha nekem kell megdolgoznom érte, hogyha csak akkor szeretnek, ha szerethető vagyok, akkor végül is megint rajtam múlik. Akkor ez is csak egy üzlet, ahol azt mondják nekem, hogy fizetünk neked szeretettel, ha jó leszel. Köszönöm szépen. Ha nincs jobb ajánlat, elfogadom, és nagyon fogok igyekezni. De ha már keserű tapasztalásokról beszélünk, én a szeretetben is elbuktam sokszor. Nagyon sokan mondták már nekem, hogy nem szeretem őket eléggé. És nagyon sokan mondták aztán már nekem, hogy engem nem szeretnek el. Nem eléggé, hanem, Egyáltalán nem, mert csalódtak bennem. Mert a teljesítmény, amit nyújtottam, nem volt elég nagy. Ez valahogy kevés. Ennél valahogy több kellene. És csak ezt akarom mondani, ezt szeretném így belekiáltani az éterbe, meg nektek, akik itt vagytok, hogy ne add fel, hogy annak az előadásnak volt egy címe, a végső válasz nyomán. Úgy értem, a végső válasz nyomán, kérlek, ne add fel a reményt, hogy lesz az életed minden fontos kategóriájára, minden lerázhatatlan, kinőhetetlen vágyadra és szükségedre a végén egy válasz, amely elégséges, amely kielégítő és amely teljes. Kérlek, járj utána, és menj el a végéig, a végső válasz nyomán. Maradj meg, és ne add fel a reményt, hogy megtalálod. Ez az emberi méltóságod, ez a nagyságod, ez az, ami megkülönböztet minden mástól, az állatoktól, a növényektől és mindentől, hogy ember vagy. És igazából van egy nagyon konkrét üzenet a szívemben, amit szeretnék elmondani, és ez a szövegkörnyezet. És a gondolat igazából ez, hogy a mai ember már, az emberek többsége eljutott oda, hogy hisz valamilyen természet felettiben. Én emlékszem, amikor még gyerek voltam, ez nem volt divat. Nekem úgy tűnt, hogy két csoport volt. Az ateisták, és ők voltak többségben, és aztán a hívő emberek. És viszonylag kevesebb, úgy értem, többnyire keresztény, vallásos vagy hívő emberek, nem tudom megítélni, mert akkor halálosan nem érdekelt az egész, csak ezt vettem észre, hogy így alapvetően két nagy csoport volt, ateisták és vallásos emberek, fogalmazzunk így, a vallásosak. És azt veszem észre, hogy az ateizmus, mint olyan, egy kihaló félben lévő vallás. Az ateizmus egy vallás. Bár legtöbbször azok, akik ateistának vallják magukat, áldáz módon támadják a vallásokat, pedig az övék is az. Úgy értem, a vallás az egy rendszer, amely megpróbál választ adni az életre, illetve a létre általában. Egy filozófia, amit valaki vall, ezért mondjuk vallásnak. Mert van egy többé-kevésbé jól meghatározott véleménye a valóságról, az életről, annak részleteiről, természetes és természet feletti részéről, és ezt vallja. És ha sokan vallják együtt, akkor nekik van egy intézményesített vallásuk. Most nem csak az a vallás, ami valami mást vall, mint te, hanem az is vallás, amit te vallasz. Ha? Nem az a kérdés, hogy van-e, hogy vallásos vagy-e vagy sem, hanem hogy mi a bánatot vallasz. És hogy az, amit vallasz, az megfelele a valóságnak. És mindjárt rátérünk az üzenetre, de azért hagy alapozzak még egy kicsit. Úgy értem, ha van egy vallásod, akkor annak a vallásnak tedd föl, hogy a te oldaladról mi a célja és mi az értelme. Mert azt gondolom, hogy sokfajta belső motivációval kereshet az ember magának vallást. És sokszor ezek a motivációk, próbálok jó szót találni, nem helyesek, de ez olyan erkölcsinek tűnik, inkább így mondom, nem pragmatikusak. Nem hasznosak. Lehet, hogy te olyan motivációkkal keresel magadnak vallást, gondolkozol az élet nagy kérdéseiről, amelyek nem bölcsek, nem hasznosak. Ha ilyen módon gondolkoznál üzletről, tönkre mennél. Garantáltan. Sőt, nem is mennél tönkre, sose lennél sikeres. Ha ilyen módon gondolkoznál a családodról, akkor jó esélyed lenne rá, hogy sok családi feszültséggel élnéd az életedet. Tehát van a vallás, mint olyan, a filozófia egy nagyon komoly dolog. És csak ezt akarom mondani, hogy nagyon sok ember nem megfelelő motivációval áll hozzá. Mondok egy ilyen nem megfelelőt. Olyan vallást keresek magamnak, amelyik érdekes. Amelyik izgalmas. Mert a filozófiámat, a vallásomat, azt egy szórakozásnak tartom. Önmagam mulattatásának egy módjának. Beszélgessünk izgalmas dolgokról. És nagyjából mindegy, hogy miről beszélgetünk, csak csiklandozza a fülemet. Csak legyen érdekes, tudod? És nincs más elvárásom vele, csak hogy érdekes legyen. És minél elvadultabb gondolatokkal tudunk előállni, annál jobban tetszik. Minél elrugaszkodottabb tudok lenni, annál jobban tetszik. Aztán egy másik motiváció lehet a divat. És akkor ebben lehetünk szélsőségesek, mondhatom azt, hogy sznobizmus. Tehát, hogy olyan vallást keresek magamnak, amivel kifejezhetem önmagamat, és kitűnhetek a környezetemből, és én lehetek valaki a valakik között. De ha a másik oldalra megyek vele, akkor csak egyszerűen a többségnek való megfelelés. Nem akarok konfrontálódni senkivel, úgyhogy amerre a többség megy, amit a többség mond, hogy ez az igazság, én is azt mondom, beállok egyfajta birkaként a pillanatnyi vallásos divatba. Aztán lehet egy motiváció a kultúránk. Ami arról szól, hogy nem hoztam igazi döntést afelől, hogy mit is vallok, hogy mit is gondolok a világ nagy kérdéseiről, hanem csak belenőttem valamibe. A kultúrámnak a része. A szüleim keresztények voltak, a nagyszüleim keresztények voltak, ezt tanultam gyerekként, jártam hittanra, ebben nőttem föl, tetszik is, meg nem is, olyan nagyon nem foglalkoztam vele, de már olyan régen vagyok ebben, tehát olyan régen alaphangon vagyok keresztény, hogy keresztény vagyok, és aztán később, amikor valami vagy valaki megkérdőjelezi ezt a hitet, csak egyszerűen nem hagyom, hogy a tények összezavarjanak. És egyszerűen a felelősségemet arra, hogy egy saját önálló meggyőződésem legyen, félreteszem, a felelősségemet tagadva, csak egyszerűen élek a kultúrámban. Teljesen mindegy, hogy milyen kultúra az. Mindeközben egy embernek a világképe, és aztán az, amit ez alapján vall a világról, a filozófiája, az életének az egyik sorsdöntőbb kategóriája. Csak gondolj bele, rendszer elmélet, rendszer szint. A célállításnál ezt ismerjük, hogy a rövidtávú célokat a középtávúaknak, a középtávú célokat a hosszútávúaknak kell alávetni. Ha el akarok jutni a Szél-Kálmán térre, akkor ez a hosszútávú célom, akkor a középtávút, hogy eljutok a Nagyvárad térre, ahol felszállok a metróra, ennek vetem alá, mert ott elmegyek a Nagyvárad térre, két irányba mehet a metró. Az egyik az ellenkező irányba, a másik pedig a Deák tér felé. Ugye alá kell vetnem a hosszú távú célnak a rövid távút, és aztán a középtávút. És a rövid távú cél, hogy innen gyalog, hova indulok el, figyelj, 360 fokban bármerre indulhatnék. Ha el akarok jutni a Szél-Kálmán térre, akkor a Nagyvárad tér felé kell elindulnom, és lehet, hogy több helyen el kell kanyarodnom, mert vannak akadályok előttem, de ilyen módon építkezünk. Van egy alap, a hosszú távú cél, az túl messze van ahhoz, hogy egy ugrásból ott legyek, egy középtávút tervezek meg, és a rövid távon dolgozom, és abban élek. És ugyanígy működik az emberi élet. A meggyőződéseink, a vonatkoztatási rendszerünk az, amiben a döntéseinket hozzuk. És a vonatkoztatási rendszerünk ugyanígy többszintű. Ugye most itt vagyok ezen az előadáson, és mivel itt ültök, és mind néztek engem, ezért most nem ülök le kávézgatni, mert én vagyok itt az előadó. Ugye a rövid távú célom nagyon nyilvánvaló befejezni itt azt, amit elkezdtem. Oké, de egyáltalán hogy kerültem ide? Hogy hoztam meg azt a döntést, hogy én eljövök ezt az előadást megtartani? És valószínűleg a meggyőződéseimnek, a világképemnek egy szélesebb köre volt az a vonatkoztatási rendszer, amiben azt a döntést meghoztam, hogy ide jövök. És ez így történik családban, így történik üzletben, és így történik mindenben. Kisebb, tágabb és egyre tágabb körök alapján hozzuk meg a döntéseinket, az onnan kivett információk, az abban gyökerező meggyőződések alapján döntünk. A legalja az egésznek a világképed, a filozófiád. Mint a háznak az alapja. Figyelj, hogyha annak a háznak, amiben laksz, amiben te és a szeretteid nap mint nap lefekszenek aludni, ha annak a háznak nem lenne alapja, akkor életveszélyben lennél. Te is és a családod is. Csak idő kérdése lenne, hogy az épület megrodjon, akár össze is dőljön. A filozófiád az életed sikerének a legfontosabb és legalapvetőbb eszköze. És itt jön az, amit mondani akarok. A motiváció, ami alapján filozófiát kellene, hogy válasszunk, az ez, hogy képes legyek ez alapján élni, hogy működjön az életem. De az életem csak is akkor működhet, hogyha összhangba tudok kerülni a valóság tényeivel. Megint térjünk vissza az üzlethez. Hogy értem, van egy vagyonod, egész életedben kuporgattál, felhalmoztál több-kevesebb pénzt, valamennyit, amennyi van, és ezt most be fogod fektetni egy vállalkozásba. És az a reményed, hogy ez a vállalkozás sikert ér el, hogy működni fog. Ha az a vállalkozás neked nagyon tetszik, hogy értem, olyan izgalmas, ez olyan jó ötlet, ilyen herkentyűket fogunk gyártani, és herkentyű árusokkal fogjuk ellepni egész Budapestet, és az emberek venni fogják a herkentyűt, és én már látom magamat, ahogy herkentyűből nagyobb házam lesz, földkörüli útra megyek, és tudod, az egész nekem nagyon tetszik. Na most figyelj, attól, hogy neked nagyon tetszik, attól az még biztos, hogy sikeres lesz-e? Kérdezem. Akik már vállalkoztak, azok tudják, hogy nem. Mikor lesz sikeres? Sok tényezője van, az egyik, hogyha képes leszel egyáltalán legyártani a herkentyűket, ha képes leszel olyan áron és olyan minőségben gyártani őket, hogy aztán még eladhatóak legyenek, és maradjon rajta annyi pénz, hogy az értékesítést, a marketinget is finanszírozza, és még neked is maradjon. Ha képes vagy megszervezni az értékesítést és a marketinget, ha képes vagy az üzenetet elvinni, és a legfontosabb, hogy az ügyfeleknek, a lehetséges vevőidnek tényleg kell-e a herkentyű. És nem az a kérdés, hogy szükségük van-e a herkentyűre, mert az senkit nem érdekel, hogy mire van szükségük, hanem az a nagy kérdés, hogy ők felismerték-e már, hogy szükségük van a herkentyűre, van egy felismert, nyilvánvaló vágyuk a herkentyű után, akarnak herkentyűt, és a rendelkezésükre álló pénzből készek is rá áldozni, hogy herkentyűjük legyen. Azaz, akkor lesz a herkentyű gyártásból nagy biznisz, hogyha a herkentyű gyártás összhangban van annak az üzleti környezetével, az üzleti valósággal. A vállalkozók, akik sikeresek, azok nagyon jók abban, hogy ilyen valóság teszteket csináljanak. Piackutatás, piacfelmérés. Próbáltuk, teljes összhangba kerül a valósággal, annak felismeri a lehetőségeit, azokat kihasználja, felismeri a korlátait, azokat elkerüli, és gyakorlatilag egy nagy alázattal egy nagy hajlékonysággal, nagyon profin keresik az összhangot a valósággal. Mert tudják, hogy az üzletük ebben a valódi valóságban fog sikert aratni, vagy keservesen elbukni. Nem a fantáziádban. Az ötlet, az elképzelés tesztje a valóságban van. És itt mondom a rossz hírt, az életed, az egész életed sikere sem az álmaidban és az elképzeléseidben, hanem a valóságban vizsgázik. A filozófiád tesztje a valóság. Úgyhogy a filozófiádnak összhangban kéne lennie a valósággal. Ez kéne, hogy legyen a motivációd. Milyen filozófiát keresel? Tehát, amelyik izgalmas, amelyik tetszik, amelyik melengeti a szívemet. Nem! Olyat keresek, amelyik megfelel a valóságnak. Az igazi igazságnak. És most értünk el az üzenethez. Ez volt a bevezető. Pál második levele Timóteushoz, 4. fejezet. Harmadik vers. Mert lesz idő, és azt gondolom, hogy ez az idő most van, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Oké, álljunk meg, és nézzük meg még egyszer. Figyelj! Az, amiről most beszélni fogunk, lehet, hogy neked sorsfordító. Neked. Mindegy, hogy miben hiszel, vagy milyen régen jársz ide. Neked ez lehet, hogy sorsfordító. De egy dolog biztos, hogy számos embernek a környezetedben sorsfordító. Garantáltan. Figyelj, olvassuk még egyszer. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Ez az, amiről beszéltünk. Ez az, amit idáig mondtam, hogy milyen motiváció alapján gyűjtesz magadnak tanítót. Milyen motivációval választasz filozófiát. És a Biblia megjósolja, előrevetíti azt, ami úgy gondolom, hogy a napjainkban hétköznapi esemény, hogy az egészséges tanítást nem viselik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. És én szeretek mozizni. Egyrészt, mert szeretek, másrészt, mert azt gondolom, hogy a korunk egyik észrevétlen véleményformálója, és sokszor fel nem ismert tanítórendszere az a film. Legyen az mozi, DVD, TV vagy bármi. Azért mondom, hogy fel nem ismert, mert a mód, ahogy tanít, leplezett. Ugye erről én is sokat beszéltem, hogy a leghatásosabb módja annak, hogy átadj egy üzenetet, hogy egy szellemi mélységet átadj valakinek, az egy történet, egy sztori. Mert a sztoriban az egész elvont ismeret érthetővé, gyakorlativá válik, hat az érzelmeimre, a történet megfelelő megalkotásával rávesz az egyetértésre, a főhőssel azonosulok, elkezdek vele együtt gondolkozni, egy elfogadó üzemmódba kerülök, és aztán az egész történetnek Úgy, sokszor úgy van egy tanulsága, úgy van egy nagyon mély hatása, hogy észre se vettem, hogy volt neki. Hogy észre se vettem, hogy tanított valamit, és én azt a tanítást elfogadtam. Bár, ha paragrafusszerűen kiírták volna a film elején, hogy ezt gondoljuk, egyetértesz-e vele, azt mondtam volna, hogy nem. Sőt, lehet, hogy még a film végén is azt mondom, hogy nem értek egyet vele, de mivel ezt a döntést így konkrétan és tudatosan sose hoztam meg, ezért egyszerűen elfogadtam, és mentem vele tovább. És tegnap láttam egy filmet, amelyről úgy gondolom, hogy az elkövetkező hónapoknak, sőt, lehet, hogy az éveknek az egyik jelentős tudatformálója lesz. És milyen jó, hogy itt hallasz róla először, és most együtt tudunk róla egy picit beszélni. A film az egyik legnagyobb költségvetésen készült magánfinanszírozású film, ami a történelem során készült. Több mint 4 évig csinálták a filmet, és a rendezői a Wachowski testvérek, akik a Matrix trilógiának is alkotói voltak. És aki látta a Matrix trilógiát, illetve tudja, hogy milyen hatással van a modern gondolkodókra, nem feltétlenül a gondolkodókra, hanem inkább a fiatalságra, arra a rétegre, aki egyfajta nyitottsággal keres, és talán még nem azzal a szigorral, hogy amit elfogad, mint gondolatot, az meg kell, hogy feleljen a valóságnak, hanem inkább azzal az elvárással, hogy izgalmas legyen, érdekes legyen. Oké. A filmnek a címe a Felhő Atlasz, és én ugye 4 kategóriába sorolom a filmeket. Vannak a rossz-rossz filmek, amelyek csak egyszerűen rossz alkotások, tehát gagyi film, és rossz az üzenete is. Tehát az üzenete nem igaz, hazudik. A következtetések, amiket levon, az értékek, amikre bátorít, csak egyszerűen nem helyesek, pusztítóak. Rossz-rossz film. Aztán vannak a rossz-jó filmek, amelyek alkotás szintjén a szakmaiságukat tekintve gagyi filmek, nagyon nehéz őket megnézni, de zseniális az üzenetük. Tehát igazat mondanak, akik csinálták, azok tudtak valamit, és tényleg hozzá akartak tenni, de vagy nem volt meg a megfelelő képességük, vagy nem volt meg a megfelelő pénzük ahhoz, hogy egy jó filmet csináljuk. Úgyhogy egy rossz jó film született. És akkor vannak rossz-rossz film, rossz jó film, akkor vannak a jó, akkor menjünk a végén, van a jó-jó film, ami egy nagyszerű mozi, lenyűgözően van megcsinálva, és ámulatos az üzenete. Ilyen például a Tűzszekerek, vagy a Ben Hur, vagy hogy? A Passió például egy ilyen film. És biztos van még, mert ugye néha nagyon szigorúak vagyunk, és azt mondjuk, hogy csak azok a jó üzenetek, amikben Jézus Krisztus a megváltó, és tudod, és megmondják, hogy Jézus szeret téged, és mindenki megtér a filmben. De ez nem igaz, mert van egy nagyon fontos elv, hogy, és ezt a filmsorozatok, a szappanoperák gyártói nagyon tudják, hogy egyszerre csak egy gondolatot tudsz átadni. Nagyon nehéz egyetlen egy befogadási egységben több következtetést levonni, és változásoknak az egymáshoz kapcsolódó sorát elérni a hallgatóban. Mert egyszerűen ellenáll neki, nem bír egy ekkora lépést megtenni. Igazából egy film, ha lehet így mondani, jó esetben egyetlen egy gondolatot tud átvinni. Éppen ezért szappanoperákat csinálnak, sorozatokat. Ahol rávesznek, hogy 28 részt nézzél meg, mert 28 lecke alatt már bizony elég sok mindent el lehet mondani. Elég mélyre be lehet juttatni. Úgyhogy viszont azt gondolom, hogy vannak olyan jó filmek, amelyek ezt értik, és az igazság felé vezető úton nem az utolsó lépést próbálják elmondani, amire a legtöbb ember nincs felkészülve, hanem az elsőt. Az elsőt. Például szerintem egy jó film a Maflás. Most játsszák a mozikban. Hányan láttátok a Maflást? Nem láttátok. Ez egy vígjáték. Mindegy. Mindegy. Nézzétek meg, és aztán utána itt beszélgetünk róla, hogy szerintem miért jó film. Egy iskolai tanár elmegy ketrecharcosnak, mert ki akarják, mert oké, nincs pénze az iskolának, és ki akarják rugni a zenetanárt, és meg akarják szüntetni a zeneszakkört. Miközben a gyerekeknek, a fiataloknak ez az egyik legámulatosabb élményük, és ez adja a helybelieknek, de a külföldi bevándorlóknak az egyetlen igazi kapcsolódási pontot a társadalomban, a zene. És van egy ilyen gondolat. És ő meg igazából belekeveredik, nem is ilyen igazi hős, de belekeveredik, tetszeni akar az egyik kollégájának, egy hölgynek, és kicsit ilyen hős formában tűnik föl, és régen birkózott, és úgy hozza a sors, hogy az egyik tanítványa ketrecharcos volt, és akkor ketrecharcos. De egy dagadt fickó, aki nagyon vicces. És a lényeg csak az, hogy az egyik, tehát egész konkrétan az egyik edzője, aki egy ökölvívó, és amikor ő a felkészülésének arra a szintjére jut, hogy már egész jól védekezik, de nem tud támadni, akkor elviszik ehhez a spéci edzőhöz, ott van egy ilyen tudod, rossz arcú emberek tömege, berakják a ringbe, és akkor figyelj, most nem fogsz tanulni semmit, hanem csak eldöntjük, hogy egyáltalán érdemes-e neked tanítani valamit. Harcolj. És ott állnak bent ketten, meg ő. És akkor kérdezte, kivel? Mind a kettővel. Azt mondja, ne, de igen. Aztán beküldenek egy harmadikat is, és harcol. Jól megverik, de állja a sarat, és később együtt vacsoráznak, és az a rossz arcú vezetőedző föláll, és mond egy imát. És kiderül, hogy ő keresztény, és igazából az egész társaság keresztény. És igazából a film arról szól, hogy a rendszer hatásával szemben néhány ember szeretetből, önzetlenségből, illetve igazi és jelentős értékekhez való ragaszkodásból tesz valamit. Tesz valamit, amit helyesnek tart. És az egésznek a szövegkörnyezete pedig így ez. De ez nincs benne hangsúlyozva. A végén van egy nagy küzdelem, egy nagy csata, amit nem tud megnyerni, lehetetlen, hogy megnyerjen a srác. És előtte imádkoznak. Tudod, az ellenség készül, tombola, ők meg ott megfogják egymás kezét, és imádkoznak. Most oké, klassz, jó film. És a fanfárok is megszólaltak. Jó, de vissza a felhőatlaszhoz, jó? És adjatok nekem még 15 percet, az elég lesz, rendben? A felhőatlasz egy jó-rossz film. Oké? És ezek a legveszélyesebbek. A jó-rossz film az, amelyik zseniálisan van megcsinálva. Olyan története van, amely megérinti a szívedet. Amelyik elkezd, tehát amelyik bemegy a bőröd alá, és nem veszed észre, hogy jutott be oda. Egyszer csak bent van. És művészileg tökéletesen van megcsinálva, technika hibátlan, képileg nagyon klassz, és a sztori, amit elmesél, lenyűgöző. De az üzenet, amit elmond, egy zsákutca. És a Matrix film nézői sokszor tűnődtek rajta, hogy mit is akar a Matrix mondani. És egyfajta filozófiai kavarcs van benne, ahol majdnem minden vallásnak a képviselői találnak maguknak valamit, amivel egyet tudnak érteni, és aztán persze sok mindent, amivel nem tudnak egyet érteni. A Matrix film megnézése után azt gondoltam, hogy itt valami bűzlik. De nem csak olyan szinten, hogy van egy jó-rossz film, hanem azt gondoltam, hogy ezek készülnek valamire. Ez a sorozat, ez egy belépő, ez egy bemelegítő, egy szenzációfilm, amely közli, hogy spiritualitás van, hogy van egy titok, tehát hogy van egy valóság a valóság mögött, A kulcs az életedre ott van, de még nem tette le a voksot igazából egyik mellett sem. Letette, ha jól megnézzük, azért látszik, de nem nyilvánvalóan, nem szájbarágósan. És aztán egy pár év eltelt, és a Wachowski testvérek előálltak a felhőatlasszal. Ahol a felhőatlasz egy egyértelmű és nyilvánvaló... mi van itt hátul egyébként, tudjuk? Hogy? Hagyják abba, így van. Oké, tehát, és akkor itt mondom, tehát a felhőatlasz egy egyszerű és nyilvánvaló képviselése és tanítása a reinkarnációnak. És megteszi azt, amit meg kell egy jó filmben tenni, 3 óra mesélést arra szán, hogy egyetlen egy gondolatot, illetve 2 gondolatot adjon át. És ezt tökéletesen meg is teszi. Az eszköz, amivel építkezik az, hogy emberi kapcsolatokat, a szeretetet teszi a középpontba, és ezeket valami egészen zavarba ejtő módon hatásosan ábrázolja. Tehát tényleg felismered, hogy a kapcsolatban milyen érték van, hogy ez az, ami túlmutat a szürke hétköznapokon, és az emberi gyarlóságokon, az önzésen, a harácsoláson, a félelmen, hogy végül is a kapcsolat az, ami számít. És ugye az igazi hazugság, a jó hazugság elég igazat mond ahhoz, hogy egyetérts vele, hogy ne vedd észre, hogy valami olyan történik veled, amit nem akarsz. Egy igenlő helyzetbe hoz, hogy aztán a következtetés, amit levon az egészből, az egy hazugság legyen. Úgyhogy az üzenet ez, hogy senki se él önmagának, mindenki kötődik valakihez, és ezt teszik korokon és világokon át, és hogy minden jóságunk és minden bűnünk a jövőnket formálja valamilyen módon. És aztán a végén az egyik főszereplő az öngyilkossága közben fogalmazza meg még egyszer, hogy bár ezt a világot elhagyom, de tudom, hogy nem sokkal a halál után újra találkozunk és ott leszünk. És ugye ez a úgymond hőstett, tényleg egy ilyen, és ráadásul egy teljesen pervers személy, de esetleg majd nézzétek meg a filmet. Csak hogy, oké, tehát hogy ne azért, hogy tanuljatok, hanem azért, hogy tudjátok, hogy miről beszél a világ azokhoz, akik figyelnek rá, és akik hallgatják. És aztán a másik elv, amit tanít, hogy minden szabály azért van, hogy megszegd őket. A lényeg, hogy tudd, hogy éppen megteszed. És az emberi élet korokon át teljesedik ki, mindig a meglévő vezérelvek és szabályok megtörésével. És ez a két gondolat, nincs több. A reinkarnáció alaptanítása és a szakítása a pillanatnyilag érvényben lévő szabályrendszerrel és szabályokkal. És persze ez ugyan ábrázol, hogy egyetértesz vele. Tehát nagy igenlés van benned. Úgyhogy egy jó-rossz film. És valószínűleg komoly spirituális támogatást élvez, tehát a démoni világ valószínűleg nagyon fogja propagálni, és sokszor lesz róla szó, és csak egyszerűen tudjátok, hogy a film hazudik. De nagyon jól csinálja. És még valamit szeretnék megfogalmazni, és akkor abba hagyjuk. És az ez, hogy ahogy végignéztem, szimpátiát ébresztett. Ahogy végignéztem, azt gondoltam, hogy akik ezt a filmet csinálták, tele voltak jó szándékkal. Nagyon sokszor, amikor ezt a szót használom, hogy hazudnak, hazugság, becsapják az embereket, akkor én egy ilyen véres szájjal fröcskölő prédikátornak tűnök, aki a saját vallását képviselve pocskondiáz mindenki mást, aki, tudod, csak én vagyok. De hogy kell, hogy érezzétek, hogy itt van egy nagyon finom egyensúly, mert az igazság sokféle. Valamikor kérdezte tőlem valaki, hogy csak a Bibliában van igazság, és a válasz az az, hogy nem. Nem. A teremtett világ rendje és annak rengeteg részlete igazságot határoz meg. Egy meg egy, azért kettő, mert Isten ilyennek teremtette a valóságot, nem azért, mert a Biblia leírja. Az igazság sokféle. A nagy kérdés csak az, hogy mi van a végén. Mi a végső válasz? Mi a végső következtetés? És ugye itt kezdtük a végső válasz nyomán. És ez az üzenetem, ezt szeretném mondani, hogy ne add föl a vége előtt. Tehát nagyon sokan keresik az igazságot, nagyon sokan szeretnének válaszokat kapni, de feladják még a vége előtt. Beérik egy részválasszal, beérik egy részmegoldással. Találtam valami természet felettit, és azt mondom, hogy elég, szuper, megtaláltam a reikit, a jógát, a hiszek a reinkarnációban, ez ad valamennyi reményt nekem. És mivel azelőtt reménytelen voltam, most egy pici reményem van, bár naív a remény, nem elég megalapozott, nem mentem végig rajta, de legalább valami. És akkor ebbe kapaszkodok. És amikor jön valaki, és ezt megpróbálja elvenni, akkor arra gondolok, hogy visszataszít a reménytelenségbe, és védekezem. És ezt akarom mondani, hogy kérlek, nem akarunk elvenni tőled semmit, csak arra bátorítani, hogy menj el a legvégéig, menj el a végső válaszig, keresd meg a legnagyobb vonatkoztatási rendszert. Mert ha megállsz valahol félúton, bár találhatsz valamit, ami izgalmas, ami divatos, ami ad valami reményt, ami több annál, ami eddig volt, de még mindig nem a vége, még mindig nem a teljes, és ma már nincsenek ateisták. Ma már a zsákutcák spirituálisak, ma már a zsákutcák vallásosak, ma már a zsákutcák reményt adnak. És erre gondoltam, amikor ezt a filmet végignéztem, hogy ennek a filmnek az alkotói nem voltak gonoszak. Legalábbis nem olyan értelemben, hogy ott ült ilyen négy rossz arcú fickó, és azt mondja, hogy na gyerünk, behúzzuk a csőbe a világot. Hazudunk nekik egy nagyot. Biztos, hogy nem így történt, hanem úgy történt, hogy ők hisznek valamiben. És azt mondták, hogy sötétség van odakint, és mi leszünk a világosság ebben a sötétben. Gyerünk, megvan a tudásunk, megvan a pénzünk, hassunk a világra, és vakok vezetnek világtalant. És mögötte van egy gonosz motiváció. Mögötte a spirituális világban vannak démonok, bukott angyalok, egy démoni fejedelemmel, akinek az a célja, hogy egyfajta rabszolgasságban, egy becsapottságban tartsa az egész emberiséget. És azon a szinten nagyon egyértelmű vágóhit szemlélet van. Oké, a vágómarhák túl sokat mocorognak. Kell nekik tanítani egy olyan rendszert, amiben nem mocorognak többet. Úgyhogy a vágómarhák kezelése érdekében legyártunk egy pár filmet, amivel ez a célunk. Itt alapozunk, itt kifejtjük, ott lezárjuk. És az egész egy állattartónak a hideg matematikája, amit megjegyzem, a film ábrázolt. Zseniálisan, csak nyilván nem így értelmezte. Az egyik szálon a társadalom annyira elfajul, hogy tényleg vágómarhaként tartják az embert. És egy illúzióval, egy hazugsággal tartják, tehát egy ilyen jövő civilizációban tartják benne az embereket ebben a csapdában. És aztán egy forradalom leveti ezt a békjót, de gyakorlatilag nagyon jól van ábrázolva. És csak ezt mondom, hogy menj el a végső válaszig, a végső válasz nyomán haladj, és ne érd be kevesebbel, mint ami mindent a helyére tesz. Mindent a helyére tesz. Mert nagyon sokan megállnak félúton. És a reinkarnáció elmélete néha úgy tűnik, mintha bírna bizonyítékokkal. Hipnózisban emberek emlékeznek előző életeikre, megszólalnak olyan nyelveken, amiken nem tudnak és nem tudhatnak beszélni. Ismernek olyan tényeket, olyan történelmi részleteket, amiket lehetetlen ismerniük. És ezt a megfigyelést sokszor arra használják, hogy bizonyítsák vele a lélekvándorlás tényét. Ugye erről szól az egész film, évszázadokon át ugyanazok a személyek jelennek meg újra, és élnek más és más életeket, jókat és rosszakat. De hadd mondjam azt, hogy vajon ennek a megfigyelésnek ez az egyetlen lehetséges magyarázata? Az, hogy egy ember hipnotikus állapotban olyan információt és olyan módon szólal meg, ad át, amit ő nem birtokolhat, ez azzal az egy dologgal magyarázható, hogy ő élt akkor, amikor az történt. Hallottatok már a démoni megszállásról, mint jelenségről? Ahol a fizikai testet, amit alapvetően a te lelked és a te szellemed ural, egy másik lélek és egy másik szellem veszi birtokba és használja. És ez nagyon is biblikus. A Biblia szerint a bukott angyalok a történelem kezdete óta itt vannak a Földön, és végigélték velünk az egész emberiség történelmét. Ők ott voltak Néróval, amikor égette a keresztényeket, ők ott voltak Mózes mellett, amikor az égő csipkebokorral találkozott, ott voltak Adolf Hitlerrel a II. Világháborúban, ők halhatatlan lények, akik végigkísérték az emberi történelmet. Beszélnek minden nyelven, ismernek minden részletet, amit ismerni akarnak. És hogyha egy vallást akarnak alapítani, olyan embereknek, akiknek kell némiféle félig-meddig megalapozott bizonyíték, tudnak ilyet produkálni. Értem, tanítsuk a reinkarnációt, és igazoljuk az embereknek azzal, hogy dobunk nekik némi információt a múltból. Úgyhogy ne vegyék észre, hogy azt nem ők birtokolják, hanem mi használtuk. És a hipnózis pont egy olyan állapot, amely félreteszi a tudatot és az akaratot. Pont az az állapot, ami a megszálláshoz ideális. A lélek kapuőrei félreállítatnak, és egyfajta nyitottság alakul ki arra, hogy egy másik lélek, egy másik szellem használja az illető testét. Ez egy lehetséges magyarázat? Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy lehetséges magyarázat. És ez a vita nem ezen a ponton fog eldőlni, hanem a vita az antitézis elvén a teljes rendszer bizonyítása szintjén fog eldőlni, vagy cáfolása szintjén. És azt gondolom, hogy valamit cáfolni sokkal nehezebb, mint valami mást bizonyítani. De ha valamit sikerül bizonyítani, és az megkérdőjelezhetetlen, akkor annak az állításnak az ellenkezője az automatikusan hamis. A Bibliáról be tudjuk bizonyítani, hogy igaz. És erről fog szólni a holnapi nap. Erről fog szólni a Vissza a valósághoz konferencia, és a Vissza a valósághoz munkacsoport minden munkája és minden kiadványa, és minden erről fog szólni, hogy a józan és gondolkodó ember számára igazoljuk, bizonyítsuk a valóságot. És a Biblia bizonyítható. És a Biblia egyértelműen, világosan és nyilvánvalóan igazolja, hogy nincs reinkarnáció. Az ember egyszer él, meghal, és azután ítélet következik. És tudom, hogy nagyon sokan mondják, hogy de benne volt a Bibliában, csak vallási érdekek miatt kivették belőle. Nem vették ki belőle. A holnapi előadások közül az egyik ezt is bizonyítani fogja. A bibliai íratok, amik a te kezedben vannak, azok, amiknek Isten szánta őket, és nincs bennük jelentős változás, se hozzá nem tettek, se el nem vettek belőle. Ha megtették volna, több variációs biblia kellene, hogy legyen. Oké, keresd a B-variációs bibliát, hozd ide nekem. Jó, ha megvan a B-variációs bibliát, gyere ide vele. Olyan B-variációs biblia kell, amelyik nem egyértelműen igazolható módon lett megváltoztatva. Tudom, hogy a katolikusoknak van egy B-variációs bibliájuk. Apokrif levelek benne vannak. De ez történelmileg tudható, hogy mikor és miért lettek belerakva. Dokumentálva van. Miért, ha én most fogom magam, beleragasztok ide még egy A4-es lapot, és fölírom, hogy Sanyi könyve első fejezet, akkor azt fogod mondani, hogy itt a B-variációs biblia. Nem azt fogod mondani, hogy a Sanyi megzavarodott egy picit. Egy olyan B-variációs bibliát hoz nekem, amely nagy számban el van terjedve, és nem tudjuk, hogy miért hívjuk Bibliának. Nem tudjuk, hogy ki rakott bele valamit, vagy ki vett el belőle valamit. Hozd nekem a B-variációs Bibliát. Ez lenne az első olyan pont, ahol joggal feltételezhetnénk, hogy bármit megváltoztattak benne. Csak ne felejtsd el, ha valaki meg akar valamit változtatni a Bibliában, úgy, hogy utána csak egy variációs Biblia legyen, akkor az összes többi írást vagy meg kell semmisítenie, nem, ennyi, meg kell semmisítenie. És a tanúkat rá kell, hogy bírja, hogy hallgassanak. Akik látták, hogy megsemmisíti a bibliákat. Oké? Okay? Nem tud, másképpen két variáció van. Én csinálok egy hamisat, és elkezdem terjeszteni. Onnantól két konkurens harcol egymással. A biblia, B biblia. Ahhoz, hogy csak egy legyen, ahhoz a B-nek meg kéne semmisíteni át, úgy, hogy senki ne tudjon róla. Jó, hozd nekem az infót, hozd a bizonyítékot erről, és akkor majd beszélünk. A Biblia az, aminek lennie kell. És nincs reinkarnáció. És éppen ezért minden jó szándék ellenére, minden tényleg néha könnyet, az ember szemébe könnyet csalogató őszintesség ellenére, amivel a felhő, atlasz próbál reményt adni nekünk, egy zsákutcába vezeti az emberiséget. Lehet, hogy jó szándékkal, de egy zsákutcába. Azt mondja nekünk, hogy ne törődj az életeddel, nem kell egy végső felelős döntést hoznod Isten mellett, majd a következő életedben rendbe hozod. És aztán eljön a halál, és nincs következő élet, hanem az vagy örökre, ami a halálod pillanatában voltál. Ez becsapás. Úgy értem, ez szörnyű. Jó szándékkal olyat hazudok egy embernek, ami a vesztét okozza. És kívánom, hogy a Wachowski testvérek megtérjenek. Kívánom, hogy a végső válasz nyomán haladjanak tovább, és ez csak egy állomás legyen az életükben, ahol azt mondják, hogy majd 20 év múlva, hogy volt egy idő, amikor azt gondoltam, hogy reinkarnálódunk. Ma már látom, ma már tovább gondoltam, ma már a teljes info megvan nekem. És remélem, hogy egy nap csinálnak egy filmet, ami az igazságot mondja el. Amen. És ez az üzenetem, menj végig, ne add föl, menj végig a végső válasz nyomán. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy adj megtérést azoknak, akik keresnek téged. És hogyha te most találkoztál először Jézus Krisztussal, mint a megváltóddal, akkor csak tudd, hogy ő az, aki meghalt a bűneinkért. Ő az, aki utat nyitott a mennyre. Ő az, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Igen, újjá kell születned, de még itt, ebben az életben el kell fogadnod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. És akkor létrejön egy új ember, aki örökké él. Mert a halál után ítélet következik. Úgyhogy hozd meg a döntést most. Fogadd el Jézus Krisztus, mint a megváltódat. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, adj nekem örök életet. Bocsásd meg a bűneimet, és hogyha egy nap meghalok, vigyél a mennybe. Amíg pedig élek, addig vezess, áldj, segíts. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Elnézést kérek, hogyha egy-egy alkalom